Örüljetek az Úrban, mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 47. Zsoltárunk első versével magasztaljuk Istenünket. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 242. énekünkkel. 242. dicséretünket énekeljük el mindegyik verszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, ezen a mai Isten tiszteleten, ami Úrunk Istenünk beszéde először, Mózes első könyve 35. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 15 versből a következőképpen.
Isten ezt mondta Jákobnak: készülj és menj föl Bételbe, telepedj le ott. Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Ekkor azt mondta Jákob a háza népének és mindazoknak, akik vele voltak: távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Készüljünk és menjünk föl Bételbe, oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. Átadták azért Jákobnak a náluk lévő idegen isteneket mind, meg a fülbevalókat is. Jákob pedig elásta azokat a cserfa alá, amely Sikemnél van. Majd elindultak, az Isten rettegésbe ejtette a környező városokat, azért nem üldözték Jákob fiait. Így érkezett meg Jákob Luzba, azaz Bételbe, amely Kánaán földjén van, az egész néppel együtt, amely vele volt. Oltárt épített ott, és elnevezte azt a helyet Él-Bételnek, mert ott jelentette ki magát neki az Isten, amikor bátyja elől menekült. Ott halt meg Debóra, Rebeka dajkája, és eltemették Bétel mellett a tölgyfa alá, amelyet a Siratás tölgyfájának neveztek el. Isten újból megjelent Jákobnak, miután visszatért Paddan Arámból, és megáldotta őt. Ezt mondta néki: Jákob a te neved, de nem nevezlek többé Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved. Így nevezte el Izraelnek. Majd ezt mondta néki Isten: én vagyok a mindenható Isten, szaporodjál és sokasodjál. Nép, sőt népek gyülekezete származik tőled, és királyok sarjadnak ágyékodból. Neked adom azt a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, utána pedig utódaidnak adom ezt a földet. Aztán eltávozott tőle Isten arról a helyről, ahol beszélt vele. Jákob pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele, kőoszlopot, és ital áldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá. Jákob Bételnek nevezte el ezt a helyet, ahol Isten beszélt vele. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, köszönjük neked a mai napot. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadba, hogy együtt hallhassuk a te drága üzenetedet. Úgy kérünk, adj vágyakozást a szívünkbe, és tedd készí az ige befogadására. Mutasd meg, hogy nekünk milyen bálványaink vannak, hozd azt felszínre, és kérünk, adj belőle szabadulást. Tedd áldottá együttlétünket, légy közöttünk, és vedess szent lelked által. A te fiad áldozatáért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Százhatvanegyedik énekünk első versének éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. Thank you. Isten üzenete az Eliub ige szakasz alapján hangzik hozzánk, valamint a zsidókhoz írott levél első fejezetének első 4 verse és a második fejezet első verse alapján. Olvasom most ez utóbbiakat, tehát a zsidókhoz írott levél első fejezetének első 4 versét és a második rész első verszakát. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jogjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Múlt vasárnap az Ószövetség egyik viszonylag ismert alapjáról, a zsidó nép ősatyái között számon tartott Jákobról volt szó. Arról, hogy hogyan küzdött, mondhatjuk azt is, hogy ügyeskedett, sajnos csalt és hazudott is azért, hogy az első szülöttségi jog, az atyai áldás az övé lehessen. Hiszen Iker testvére, Ézsau, valamivel hamarabb született, mint ő, ezért eredetileg őt illette meg ez a kiváltság. Azt is hallottuk egy héttel ezelőtt, hogy Isten már akkor ezt mondta az édesanyának, amikor még csak a méhében hordozta ezeket a fiúkat, hogy két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Arról is volt szó egy héttel ezelőtt, hogy mi lett Jákob mesterkedéseinek a következménye. Testvére Ézsau bosszúja elől el kellett menekülnie. Ott kellett hagynia az otthonát, az édesanyját, akinek a két fiú közül ő volt a szemefénye, és akivel már nem is találkozhatott, mert mire ő visszatért, addigra édesanyja már meghalt. Majd pedig ott a távolban szembe kellett néznie, azzal a keserű tapasztalattal, hogy bizony őt is becsapták. Mit jelent becsapottnak, megcsaltnak lenni? Istentisztelet után, egy héttel ezelőtt, az egyik résztvevő testvérünk azt kérdezte tőlem, valóban azt gondolom, hogy Jákobnak ölbetett kézzel kellett volna ülnie. Gondolva most itt azokra az ügyeskedésekre, ahogyan ő megszerezte az első szülöttségi jogot, meg az atyai áldást. Aztán még folytatódott a kérdések sorozata, mert egy ilyen kérdés is elhangzott, hogy ha Jákob nem harcolja így ki ezt az örökséget, akkor vajon Isten mit tett volna? Hogyan váltotta volna valóra azt, amit az édesanyának elmondott, amikor még csak várta a gyermekeit? Gondolkozzam el rajta. Nos, jelentem, elgondolkoztam rajta, tovább gondolkoztam Jákob történetén, Isten előtt elcsendesedve pedig jó néhány kérdés jött elém, amelyekről úgy érzem, hogy nem csak nekem tette fel az Isten, hanem fel akarja tenni mindnyájunknak. És amely kérdésekre adott válaszunktól, és nem túlzás, amit most mondok, függ az életünk. Függ az örök életünk. Most az első kérdés az ez volt, hogy mit gondolok én, mit gondolunk mi Istenről? Szava hihetőnek tartjuk-e az Istent? Isten tudtára adta Rebekának, az édesanyának, hogy mi fog történni ezekkel a fiúkkal, hogy ő mit tervezett el Jákobbal és Ézsauval kapcsolatban. Hallottuk, hogy két nép fog származni a fiúk utódjaiból. Mind a két nép nagy lesz ugyan, de a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Isten tehát kettőjük közül, Ézsau és Jákob közül, Jákobot választja ki, hogy ő legyen azoknak az ígéreteknek az örököse, amelyeket Isten a nagyapának, Ábrahámnak adott. Hogyan valósítja meg ezt? Az emlegetett testvérünk egy héttel ezelőtt feltett hasonló kérdésére, hogy na és ha Jákob nem ügyeskedte volna ki az áldást, akkor Isten hogyan valósította volna meg? Hirtelen azt tudtam válaszolni, hogy én nem vagyok Isten. Nem tudom, hogy Isten hogyan valósította volna meg. Egyet azonban biztosan tudok. És amit biztosan tudok, az az, hogy Isten megtartja a szavát. Megbízható-e az Isten? Lehet, hogy már bennünk is felmerült ez a kérdés. A döbbenetes testvérek az, hogy igazából ez a kérdés a mi nagy ellenségünk, a sátán kérdése volt. Legelőször mondhatnám így is. Gondoljunk csak vissza a bűnesek történetére. Arra, amikor a sátán kígyó formájában oda megy Évához, és felteszi a kérdést, figyeljünk a kérdésre, és gondoljunk arra, hogy előtte Isten mit mondott valójában az embernek, mit mondott Éváéknak. Azt kérdezi a sátán, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Mit mondott Isten? Azt mondta, hogy minden fáról ehettek, csak egyről nem, amely ott középen van. A jó és a rossz tudásának a fájáról. Ha olvassuk tovább a bűnösök történetét, akkor látjuk, hogy Éva, mondhatnám azt, hogy nagyon kedvesen védelmébe veszi Isten. És elkezdi magyarázni a sátánnak, hogy hogy is volt ez valójában. Hogy az Isten azt mondta, hogy a kert fáinak gyümölcseiből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Mit mond erre a sátán? Dehogy haltok meg. Vagyis, amit Isten mondott, az nem igaz. Az Isten hazug. Hanem jól tudja Isten, folytatta a sátán, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Megkérdőjelezi tehát a sátán azt, amit Isten mondott. Hazugnak tartja, sőt, még irigynek is tünteti fel, hiszen ebből valami olyasmi érezhető, hogy Isten irigli tőletek ezt, hogy olyanok legyetek, mint ő. Hát milyen Isten az ilyen Isten? Hát ez már nem jó Isten, de akkor nem is Isten. És akkor már ott vagyunk, hogy nyugodtan élhetem az életemet úgy, ahogyan nekem tetszik, hiszen nincs is Isten igazából. nem lesz számonkérés, nem lesz ítélet, lehetek a magam feje után bátran. Vigyázzunk hát nagyon, milyen kérdéseknek adunk mi helyet a gondolatvilágunkban, meg a szívünkben. A második kérdés ez volt, amellyel szembe kellett néznem, és amelyet most így, mert Isten rám bízott, továbbadok, az az volt, megint csak Istennel kapcsolatban, kinek tartom én Istent, méghozzá elég-e az Isten hatalma ahhoz, hogy teljesítse azt, amit ő mondott. Hogyan tekintek én az Istenre? Hiszem-e azt, hogy Isten meg tudja cselekedni, amit megígért? Hogy nála nem fordul elő olyasmi, hogy rosszul méri fel a lehetőségeit, a képességeit, vagy az idejét. Hogy nála nem fordul elő olyan, hogy túlvállalja magát. És aztán ennek következtében nem képes valamit megtenni, amiről korábban beszélt, vagy amit megígért. Ilyesmivel csak mi emberek szoktuk bosszantani egymást. És olyan előfordulhat, hogy egy édesanya szeretne segíteni a kisgyermekén, mert látja, hogy valami nincs rendben, de igazából még azt sem tudja, hogy mi is konkrétan a baja. És a nagy igyekezetében talán éppen az ellenkezőjét teszi annak, mint ami a valódi segítség lenne gyermeke számára. Istennél azonban ilyesmi nem fordul elő, mert ő, hogyan is mondta Isten magáról Jákobnak, mindenható Isten. Vagyis ő nem tehetetlenül szemléli, vagy nem csupán, így is fogalmazhatnék, szemléli az életünket, hanem minden eszköze és lehetősége megvan neki ahhoz, hogy ott is segítsen, ahol mi emberek teljesen tehetetlenek vagyunk, ahol tanácstalanul és lecsüggesztett kezekkel állunk. Ezért bizony olyan is megtörténhet, hogy Isten olykor hagyja önfejű gyermekeit tévútra futni, míg végre belefáradnak, és oda menekülnek hozzá, mert végre belátják, megértik, hogy nélküle nem megy. Ne higgyük azt, testvérek, hogy ki vagyunk szolgáltatva a természet erőinek, és hogy csak az történhet meg, amit én vagy mi emberek elképzelhetőnek tartunk, vagy amire én vagy mi képesnek érezzük magunkat, amihez úgy mérjük fel, hogy nekünk van elég erőnk. Nem csak ennyi történhet, hiszen ő mindenható Isten. Isten nem csak, hogy számon tartja az ígéretét, és mindazt, amit elmondott korábban, és teljesíti, hanem ő nem is vár igazából ehhez senkitől segítséget. Sőt, mi több, nincs szüksége segítségre, nincs szüksége a mi besegítésünkre és ügyeskedéseinkre, ahhoz, hogy valóra tudja váltani ígéreteit, azt, amit ő korábban elmondott az embernek. Úgy tűnik, először gyújzeik, Jákob sem ismerte ezt fel, és értette meg, és nem tudott így tekinteni Istenre, hogy ő valóban mindenható Isten. Mi vajon annak tartjuk-e? Annak látjuk-e az élő Istent? A harmadik kérdés pedig az, ami megfogalmazódhat bennünk, és hogy mit választunk erre, megint csak nagyon fontos. Szeret-e az Isten engem annyira? Fontos vagyok-e az Istennek annyira, hogy tényleg foglalkozzon velem, meg egyáltalán számon tartsa mindazt, amit nekem mondott, nekem ígért? Nos, ha valaki számára ez kérdés, akkor tessék a Golgotán lévő keresztek közül a középsőre tekinteni. Kit szegeztek fel arra a középső keresztre? Kinek a vére hult ott? Nem az Isten egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak? És miért? Azért talán, mert Jézus köztörvényes bűnöző lett volna? Azért, mert rászolgált volna a büntetésre? Nem, hiszen tudjuk, hogy Jézus Krisztus bűntelen volt. Ő valóban tökéletes volt. Ő maga önként vállalta azt, hogy ott a kereszten, azzal a rettenetes halállal meghal. Vállalta azért, mert tudta, hogy Istennek az irántunk való szeretete pontosan így juthat érvényre. Méghozzá úgy juthat érvényre, hogy ugyanakkor az ő igazsága sem csorpul. Vagyis a bűn elnyeri méltó büntetését. Jézus azért vállalta önként a kereszt halált, hogy az ő megbízhatóságát, szavahihetőségét megkérdőjelező, a tőle a bizalmát megvonó ember mind erre is bocsánatot kaphasson, és mindennek ellenére közösségbe kerülhessen vele. Sőt, mi több, hogy adhassa nekünk az ő szent lelkét, aki által újjászül bennünket, és ennek következtében pedig mi is képessé válhatunk arra, hogy szakítsunk az üres ígérgetésekkel, a manipulációkkal, a könnyelműséggel, a felelőtlen magatartás formával. Aki ennyire szeret, mint amennyire Isten, ahogy látjuk ott a Golgotai kereszten, vajon egyéb dolgaink van? Ne gondolna reánk? Aki ennyire szeret bennünket, az vajon a mindennapi megélhetésünkkel kapcsolatos, a gondjainkkal, a terheinkkel kapcsolatos ígéreteit elfelejteni? Ez az Isten, ez az Úr lazán túlteszi magát mindezen. Azt gondoljuk, nem emberő, hogy így viselkedjen. Rá lehet számítani. Mindezek után azonban még mindig ott van az a kérdés, hogy na és akkor, ölbetett kézzel ülhetek? Akkor mit kell tenni nekem, az embernek? Hogyan érek célhoz, hogyha az Isten áldását szeretném elnyerni? Az első, amit a felolvasott ige szakaszokból én megértettem, az az, hogy hallgassak az Úr szavára, figyeljek az Úrra, ne a magam feje után menjek. Ne gondoljam azt, hogy rögtön nekem kell mindenbe belekezdeni és bebiztosítani az életemet, magamat, szeretteim életét. hanem mindenek előtt az Úrra figyelje, hogy ő mit akar mondani. Gondoljunk csak a felolvasott ószövetségi szakaszra. Jákobhoz így szólt az Úr, készülj és menj föl Bételbe, telepedj le ott. Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Jákob pedig komolyan veszi Isten szavát, útnak indul. Pedig a helyzet sokkal bonyolultabb és veszélyesebb volt, mint amennyi érezhető ezekből a most felolvasott szavakból. Hiszen ha a megelőző részt elolvassuk, akkor láthatjuk, hogy előtte történt az, hogy Jákobnak a fiai bosszút álltak egy városnak a lakóin, mert e város fejedelmének a fia megbecstelenítette a testvérüket, Dinát. Az ember világában a bosszú pedig bosszút szül. Jákob pontosan ezt a félelmét fogalmazza meg, amikor így szól a fiaihoz. Bajba kevertetek, gyűlölté tettetek engem, ennek az országnak a lakói előtt, a kánániak, a perisziek előtt. Én csak kevesed magammal vagyok, és ha összefognak ellenem, levágnak, és elpusztulok házam népével együtt. Isten azonban megoldást ad Jákobnak azzal, hogy Bételbe indítsa. De még mindig ott van a kérdés, hogy na és mi lesz, hogyha miközben ők mennek Bételbe, ezek az emberek, a környéknek a lakói utánuk indulnak és üldözőbe veszik őket. Akkor mi lesz velük? Isten megoldása azonban, és csodálkozzunk rá erre, hogy tökéletes megoldás. Hiszen ezt is hallottuk a felolvasott részből, majd elindultak, és Isten rettegésbe ejtette a környező városokat. Azért nem üldözték Jákob fiait. Testvérek, Istennek higgyük már el, hogy nem gond bárkit is megvédeni. Csak tegyem azt, amit ő mond. Ennek az Istennek jelentene problémát vajon az, hogy teljesítse Jákob és Ézsau édesanyjának elmondottakat a fiaival kapcsolatban? Biztos, hogy nem jelentett volna problémát. Mi az hát akkor, amit viszont Jákobnak tennie kellett? Mi az, amit nekünk tenni kell? Az első tehát ez volt, hogy amikor szól az Úr, akkor induljak, figyeljek az Úrra, kérdezzem őt, keressem az ő akaratát, kérjek tőle tanácsot bátran, és amikor meghallom, akkor induljak és cselekedjem azt. Ne okoskodjak, ne kételkedjek, jó lesz ez így, meg mi lesz, ha megtámadnak, vagy mi lesz, ha így vagy úgy történik. De mit tett még Jákob? És látjuk azt, hogy az ő szavára biztatására többiek is. Azt olvastuk, hogy megtisztították magukat. Föl lehet tenni a kérdést jogosan, meg tudja az ember tisztítani saját magát, lelki értelemben. Meg tudjuk tisztítani magunkat. Egy valamit tudunk, hogyha megtisztítani nem is, hiszen Jézus Krisztus az, aki meg tud bennünket igazán tisztítani, de egy valamit meg tudunk tenni, és ezt mondta Jákob is az övéinek. Távolítsátok el az idegen isteneket. Azt, aki vagy ami olyan jelentőséget kap az életünkben, hogy észrevétlenül oda nő Isten mellé. akitől vagy amitől úgy várunk segítséget, mint ahogyan Istentől várunk segítséget. Amitől vagy akitől függünk, kiszolgáltatottjává váltunk, uralkodik az életünkön. Gondolkozzunk csak így el egy picit az életünkön, a mindennapjainkon. Mi az, ami uralkodik rajtunk? Aminek behódolunk. Sokféle formája van ennek. És sokszor észre sem vesszük, hogy hogyan nő valami bálványá az életünkben. A bálványok pedig, tetszik vagy nem tetszik, uralkodnak az áldozataikon. Sőt, mi több, elválasztanak bennünket Istentől. És amíg ilyen van az életünkben, addig használhatatlanok vagyunk Isten számára. Vagyis nincs olyan, hogy is, Isten is, és mellé még valamit oda teszek, vagy hagyom, hogy oda nőjön. Vagy az Isten, de akkor csak ő lehet az Uram, vagy ha valami más is van, akkor ne reméljem az Isten áldását, vagy azt is mondhatnám, hogy ne háborogjak, hogy az Isten miért nincs ott, vagy miért nem áld meg, vagy miért nem segít. A Bírák könyvéből Gedeon története nagyon ide kívánkozik. Olyankor az, amelyben az egyik nép, a midianiták, már a végsőkig a nyomorúságba hajtják a zsidó népet. Már nincs mit enniük. És amikor már nagyon-nagyon mélyen vannak, akkor végre Istenhez fordulnak. Hozzá kiáltanak segítséget. Isten pedig megkönyörül rajtuk. Gedeont választja ki. Őt állítja népe élére. És akkor most azt gondolnánk, hogy miután Isten megszólította Gedeont, és azt mondta, hogy téged választottalak ki, te leszel a vezető, azt is mondhatnám a hadvezér, akkor Gedeon induljon, aztán gyerünk csihikuhi. De nem ez történik. Először Gedeonnak még valami nagyon fontosat el kell végeznie. És ez pedig az, hogy az udvarukon álló bálvány szobrot le kell dönteni. És azt a szent fát, ami ott van mellette, ki kell vágni. Addig nem indulhat harcba, mert addig nem is győznének. Hiába is indulna, és indulnának a csatába. Ezt Gedeonnak kellett megtennie. Nagyon sok mindent Isten végzett el. Ha elolvassuk a történetét, látjuk, hiszen a győzelmet is ő adta végül is a kezükbe. Ezt azonban nem végezte el Isten Gedeon helyett, sőt, még angyalokat sem küldött, hogy ők végezzék el. Gedeonnak kellett megtennie. Méghozzá radikálisan. Ki kellett dönteni. Jákobról is ezt olvastuk, hogy radikálisan, azaz gyökeresen távolította el a gonoszt, hiszen így hallottuk a felolvasott részből, hogy azokat az idegen istenségeket, meg a fülbevalókat, amik amuletként szolgáltak, elásta. Kész, vége velük, be a föld alá. Többet nem függünk ezektől. Nekünk élő Istenünk van. Nos, engedjük-e, hogy Isten átvilágíthasson bennünket, és megmutathassa a bálványainkat? Akarunk-e ezektől megszabadulni? Segíthet ezeknek a felismerésében két kérdés. Az egyik, kitől vagy mitől várom a boldogságomat? Sikerektől? Népszerűségtől, elismeréstől, embertől, a társamtól, vagy attól, hogy lesz társam, és akkor boldog leszek? Kitől várjuk mi végső soron? És a másik kérdés, figyeljünk, mert hasonlít a két szó egymáshoz, de azért mást tartalmaz. Kitől vagy mitől várom a boldogulásomat? Kitől várom azt, hogy meg tudjak élni? Hogy normális körülmények között élhessek. Most ezekben a nagyon nehéz napokban is. Amikor lépten nyomon mindenhol arról hallunk, és arról beszélünk, és mi magunk is oly könnyen panaszra fakadunk, hogy mi lesz itt ebben az országban. Kitől várjuk a boldogulásunkat? A felemelkedést, a nehézségből való kijövetelt. Kitől, mitől várom? Tessék Isten előtt őszintén választ adni ezekre a kérdésekre. Én pedig mondom tovább, mert még láthatunk itt valamit, amit Jákobnak kellett megtennie. És ezt így fogalmazhatnám meg, nekünk kell ruhát váltanunk. Jákob arra is felszólítja a hozzátartozóit, amikor készülnek Bételbe visszamenni, hogy tisztítsák meg magukat, és váltsanak ruhát. Nyilván külsőleg is megtisztulnak, megmosakodnak. De a mosakodás és a ruhaváltás, azt biztos, hogy sokan tudjuk, hogy a Szentírásban több helyen is Jézus Krisztus kereszt halálára, feltámadására és mindennek a hasznára utalnak. Annak a jelképe, a bűnbocsánatnak, a megtisztulásnak, a Krisztustól kapott új életnek, új ruhának. Ez a megfogalmazás is már, hogy a Krisztustól kapott utal arra, hogy mindez Isten ajándéka. Kegyelemből van. Nem lehet kiérdemelni őket. Nem lehet értük megdolgozni. Nem tudunk annyi jó cselekedetet végrehajtani, hogy elegendőek legyenek ahhoz, hogy megkaphassuk a bűnbocsánatot, az új életet, új természetet. Mindez kegyelemből van, hitáltal. Egy valami azonban a mi teendőnk. Megint csak. Meghozni azt a döntést, hogy meg akarok válni a mocskos és szennyes ruhámtól. Le akarom dobni azt a ruhát. És többet egy percig sem akarok abban maradni, hanem szeretném azt a tiszta fehér ruhát magamra ölteni, amelyet Jézus Krisztus elkészített már számomra. Nos, ezt a döntést nekünk kell meghoznunk, és kimondanunk az élő Isten színe előtt. És milyen jó lenne, ha utána a testvéri közösségben is vallást tudnánk tenni erről. Jákob tehát így készül az Istennel való találkozásra. Készül az Istennel való találkozásra Bételben, ahol annak idején ő fogadalmat tett, hogyha vele lesz az Isten és megölti őt az úton, akkor az Isten valóban az ő Istene lesz. Elindulnak Bételbe. Isten pedig, hallottuk, nem engedi, hogy bárki is bántsa őket útközben, hogy megtámadja őket bárki is. Épségben megérkeznek. Jákob oltárt épít. Hálát ad az Istennek, mert vele volt, mert valóban megőrizte, sőt nem csak megőrizte, hanem gazdagon megáldotta. Isten tiszteletet tart Jákob. Az Úr pedig megszólítja, és mint egy megerősítésként megismétli az ígéreteket amelyeket annak idején Ábrahámnak is adott, újra elmondja. És Jákob valóban most már biztosra veheti, hogy ő az, akit az Isten kiválasztott, ő az ígéretek örököse. És láthatjuk azt, hogy ezen az úton sem volt szükség semmiféle ügyeskedésre ahhoz, hogy célba érhessenek. Mert Isten vállalta a magukat megtisztító és magukat előkészítő embereknek a védelmét, és vigyázott rá. Isten adjon nekünk bátorságot ahhoz, kérjük tőle, hogy ami valóban a mi feladatunk, azzal merjünk szembenézni. Még ha kellemetlen, még ha nehéz is. Ne tűrjük meg a bálványokat az életünkben. Tartsuk tisztán a Jézus Krisztustól kapott fehér ruhánkat, a bűnbánat és a bűnvallás által, s lehessen valóban az Úr Jézus Krisztus Úr az életünk fölött. Ráhallgassunk, és vegyük komolyan mindazt, amit ő mond, amit elénk adott az ő beszédében, a Szentírásban, míg akkor is a sokan idejét múltnak, divatja múltnak tartják, váljon az egész életünk Isten tiszteletté. És akkor ígérete, veletek vagyok minden napon. Az nem csupán szép szólam lesz számunkra, hanem erőt, békességet és reménységet adó valóság. Amen. 393. dicséretünk második verszakát énekeljük, amely szintén erről szól, hogy él az Úr és áll ígérete. Úrunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy amikor cselekedeteidet látjuk, amikor olvasunk azokról, oly sokszor értetlenkedünk, oly sokszor különféle kérdések fogalmazódnak meg bennünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy még erre sem mondod igazából azt, hogy ez lenne a valódi baj. A baj az, hogyha ezekkel a kérdésekkel, a kétségeinkkel nem hozzád fordulunk. Hiszen oly csodálatos dolog az, hogy lehet még ezekkel is megszólítani téged, míg a kishitűségünket, netán hitetlenségünket is elmondhatjuk neked. Te nem zavarsz el senkit, hogyha hozzád fordul. Ha őszintén tesszük, akkor te válaszolsz ezekre a kérdésekre. Akkor te munkálkodsz bennünk szent lelked által, és egyre többet mutatsz meg magadból. Egyre jobban megbizonyosodhatunk afelől, hogy te valóban mindenható Isten vagy, szavahihető, megbízható Úr, hogy neked van elég hatalmad rajtunk segíteni, hiszen te a bűn és a halál felett győztél. Akkor hogy ne tudnál életünk mindennapjaiban, kisebb dolgokban is segíteni nekünk? Urunk, köszönjük, hogy neked nem csak hatalmad van ahhoz, hogy cselekedj a mi életünkben, hogy közbelépj segítőleg, hogy szabadítást munkálj, hanem végtelen a te szereteted is irántunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk Jézus Krisztusra, az ő keresztjére tekinteni, ahol leginkább megmutattad, mennyire szeretsz bennünket. Segíts nekünk abban, hogy ez a szeretet, ez a szívünkről azt a kemény kérget le tudja olvasztani, és meg tudjon nyílni a szívünk egészen előtted, és válhasson a szívünk, egyáltalán az egész lényünk megszólíthatóvá. Urunk, úgy kérünk, segíts nekünk, hogy ilyen követőid lehessünk, akikhez szólhatsz, akiket megszólíthatsz életük különböző helyzeteiben, akiket formálhatsz, taníthatsz, akik nem önfejűek, nyakasak, akik nem keményennek bele abba, hogy én már csak tudom, és én tudom jól, és nekem van igazam, hanem akik nyitottak és készek tanulni, leginkább tőled. Urunk, de azt is tudjuk, hogy te nem egyszer embereken keresztül tanítasz bennünket. Adj ehhez is alázatot a szívünkbe. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, segíts a mi hitetlenségünkön. Valahogy úgy vagyunk mi is, mint annak a fiúnak az édesapja, aki odavitte beteg gyermekét, és aki Jézusnak azt mondta, hiszek, segíts a hitetlenségemen. És olyan jó, hogyha egyáltalán már vágyunk arra, hogy jobban tudjunk bízni benned. És köszönjük, hogy te látod mindezt. Látod a vágyat, a szándékot is a szívünkben. Könyörülj meg rajtunk, hogy azokat a döntéseket, amelyeket nekünk kell meghoznunk, meg tudjuk hozni. És könyörülj meg rajtunk, hogy amit te mondasz, és amire te indítasz, azokat valóban meg tudjuk cselekedni. Így kérünk téged, maradj velünk áldásoddal. Tekints betegjeinkre, tekints a gyengeségekkel küszködőkre, a megszomorodottakra, a roskadozókra, emeld fel őket, árasz ki békességedet szívükbe. Urunk, kérünk téged, áld meg egész egyházunkat. Légy velünk, most, amikor új tanévet kezdtünk. Légy velünk, munkálkodj gyermekeinkben, hittanosainkban, a gyermekisten tiszteletekre járókban. gyermekekben, szülőkben. Hadd tudjunk mindtöbben együtt dicsőíteni és magasztalni téged, megtapasztalva, hogy te valóban megbízható Úr vagy, és hogyha rád építjük az életünket, akkor ezen a sziklaszilárd alapon a viharokat is kibírhatja az. Jézus Krisztusért kérünk, légy velünk a nap folytatásában, és a hétköznapjainkban is áldásoddal. Ámen. Együtt imádkozzuk most az úttól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a föld is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Mindenek előtt szeretettel hívok és várok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, pénteken este 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben gyermekórákat tartunk. Pici babákkal pedig itt a templom melletti szobában lehet végighallgatni az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy egy hét múlva vasárnap az istentisztelet után imaóra is lesz, hiszen hónap második vasárnapja lesz. Ez a következő vasárnap. Tehát készüljünk így az Isten tiszteletre, hogy utána még együtt lehetünk imádságos közösségben is. Hittan tanítító Isten tiszteletünket szeptember 20-án, vasárnap délelőtt tartjuk itt a 10 órakor kezdődő Isten tiszteletünkön. Kérjük a testvéreket, hogy gondoljanak imádságaikban, otthon a belső szoba csendjében a hittanos gyermekekre, családjaikra, és a gyermekek között munkálkodó szolgatársainkra is. Családi istentisztelet hónap 4. vasárnapján lesz, ahogyan az eddig is volt, tehát most majd szeptember 27-én délután. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. A presbiter testvéreknek hirdetem elsősorban, hogy presbiteri gyűlést tartunk holnap este 7 órai kezdettel, várunk mindenkit ezekre, és minden mellett még kérem a presbiter testvéreket, hogy egy néhány percre maradjanak itt majd Isten tisztelet után. Hirdetem most is, hogy szeretnénk újra keresztkérdések kurzust indítani. Az első alkalom október 5-én lesz, ez egy hétfői nap, este 7 órai kezdettel. Kérem azt, hogy aki szeretne bekapcsolódni, az jelezze. Írásos meghívót is fogunk adni, de mindenképpen kérnénk, hogy szóljanak azok a testvérek, akik szeretnének részt venni a kurzuson, és ahogyan eddig is kértem, most is kérem, hogy adjuk tovább ennek a lehetőségét, érdeklődő testvéreket hívogassunk erre a kurzusra, ahol Jézus Krisztust magát megismerhetjük, ahol hogy mit jelent egyáltalán kereszténynek lenni, Krisztust követni, ezzel is úgy igazán Isten kegyelméből szembenézhetünk. Október elején, október első péntekén kezdjük a gyermekeknek a konfirmációi előkészítőt. Kérem, hogy ennek a hírét is adjuk tovább, és a környezetünkben lévő gyermekeket, 13-14 éves korú gyermekeket szólítsuk meg, és hívjuk, hogy megismerhessék ők is az Urat. Kérdezem azt a reformáció ünnepével kapcsolatban, hogy az országos reformáció ünnepség október 17-én lesz Budapesten az Uránia Filmszínházban. Tehát 17-én 17 óra így kezdett el. Úgy gondoltuk itt az egyik testvérünk indítására, hogy közösen mennénk el, és közösen együtt szervezzük meg az elmenetelt. Ez a testvérünk vállalta azt, hogy ő összeírja, kik azok, akik szeretnének részt venni ezen az ünnepségen. Ez a testvérünk pedig Nemes Tibor, aki most majd istentisztelet után, amikor én ott elköszönök kint, akkor ott áll mellettem, és neki kellene szólni. Tehát aki szeretne részt venni ezen az országos reformáció ünnepségen, Nemes Tibor testvérünknek kérem, hogy szóljon, és akkor ő fölírja a nevet. A Budaörsi Evangélikus Gyülekezettől itt van egy fiatal testvér, aki szeretne bennünket meghívni egy fesztiváljukra, de a részleteket majd ő elmondja.
Köszöntöm a kedves református testvéreket, és szeretnénk hívogatni szeptember 12-ére a gyülekezeti, az evangélikus templom kertbe egy fesztiválunkra. Ez már minden évben megszerveztük, és igazából szeretnénk, hogy ez egy missziós alkalom legyen, tehát nem csak az evangélikusoknak, hanem egész Budaörsnek szóljon, és ezért szeretném bátorítani a testvéreket arra, hogy hívogassanak ők is olyan ismerősöket vagy barátokat, akik még nem adták át az életüket az Úrnak, hiszen itt talán egy kicsit könnyebb megszólítani őket, hiszen kicsit kötetlenebb, de mégis az Isten szava fog szólni itt hozzánk. Az egész 3 órakor fog kezdődni délután, és egészen 8-ig fog tartani, és mindenféle programok lesznek dicsőítés, zenei programok, jelenetek, bizonyságtételek, játékok, bográcsozás is lesz, tehát nem csak lelki táplálék, hanem testi táplálék is lesz. Szóval szeretettel várunk mindenkit, még egyszer mondom, szeptember 12-én 3 órától este 8-ig, és nem csak fiataloknak szól ez az egész. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen mi is a meghívást. Az adakozás lehetőségét említem még, tudjuk, hogy a mi Úrunk Istenünk szereti, és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 445. dicséretünknek énekeljük az első, 5. és 6. verszakait, a 6., tehát az utolsót majd fennállva. 445. dicséretünk első, 5. és 6. verszakait énekeljük most. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!